Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai április 9-i nagy csütörtöki jó hírek szerkesztője. Kezdjük műsorunkat a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának felhívásával. A MEÖT elnöksége a koronavírus kapcsán ima felhívásra buzdítja a tagegyházak híveit. Jézus jelenléte arra biztat bennünket, hogy ne féljünk, őt hívjuk segítségül. Imádkozzunk az orvosok és ápolók szolgálatáért, felelős vezetőinkért, hogy felülről kapjanak erőt és bölcsességet minden döntésükben. Imádkozzunk népünk fegyelmezettségéért, hogy elfogadják és betartsák a hatóságok rendelkezéseit. Imádkozzunk Európáért, az egész világért és a megbetegedettekért. Bőjt időszakában a húsvétra a feltámadott Úrra tekintő megtartó reménység lelkülete járjon át bennünket minden nap. Jézus mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Az ima erejéről beszélt Csókai András érsebész is, de szólt arról is, hogy a félelem, a stressz rombolja az immunrendszert. Az ember lelke mélyén lévő félelem rombolja az immunrendszert is, mondta Csókai András, a Honvéd Kórház idegsebészeti osztályának osztályvezető orvosa, az M1 aktuális csatorna műsorában a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetről. Az ismert hitvalló keresztény orvos elmondta, a stressz, az egészséges félelem egy bizonyos szintig mozgósítja az ember ellenálló képességét, javítja a keringést és minden rendszerünket, így az immunrendszerünket is. Ugyanakkor a szív legmélyen lévő félelem hatalmas károkat okoz, roncsolja a keringési és az immunrendszert és akadályozza az elmét, hogy jó döntéseket hozzon. Az idegsebész szerint ezért fontos, hogy a gyökerénél tudjuk kezelni a félelmünket, a lelkünk legmélyén, ahová csak az ember maga és Isten lát. Erre való az igazán mély, az egyház tanítása szerint kontemplatív, szemlélődő imádság. Hozzátette, a vallások többsége utat mutat ehhez a valós félelemmentes énhez, mély imádsággal vagy meditációval. Ugyanakkor nem csak a vallásos ember képes eljutni a lelkének ehhez a legmélyebb részéhez, ahol találkozhat igazi önmagával. De ehhez mindenképpen szükséges a csend. A teljes cikket a Pesti Srácok honlapon találjuk. Szintén a pestisrácok.hu honlapon olvashatjuk Jeszenszky Zsolt írását, Hogy engedheti Isten, hogy ez történjen címmel. Ez a kérdés valószínűleg sokakban felmerül most a koronavírus járvány idején. És akkor lássuk, mi a válasz a Jeszenszky Zsoltnak a kérdésre. Emlékszem egyszer egy istentiszteleten a lelkipásztor arról beszélt, hogy Isten néha azért bánt, hogy gyógyítson. Ez a mondat nagyon megmaradt bennem. Sokszor ugyanis nem vesszük észre valamilyen hibánkat, rossz beidegződésünket, vagy ha észre is vesszük, képtelenek vagyunk rajta változtatni. Valami olyanon, ami gátol minket, nehezíti az életünket, de annyira megszoktuk, hogy annak szerves részévé vált. Ahhoz, hogy módosítani tudjunk, vagy sok esetben egyáltalán belássuk, hogy önmagunk ellen dolgozunk, valamilyen fájdalom sok hatás szükséges. És ahogy ez gyakran előfordul az egyes emberrel, úgy elő tud fordulni az egész emberiséggel is. Ha rossz úton jár, egy számára fájdalmat, pusztítást hozó zsákutcában, akkor valami elementáris erejű pofon kell ahhoz, hogy ne rohanjon tovább a fal felé. Az irányváltáshoz egyfajta katarzis szükséges. Isten az egyes embert és az emberiséget is szereti. Ahogy az egyes emberhez valamilyen személyes fájdalmon keresztül jut csak el az üzenet, úgy az emberiség is valamilyen elemi csapás, háború, stb. Hatására képes felébredni. A nagy találmányok is általában nehézségből, hiányból, szükségből születtek, nem pedig jólétből. A 70 éve tartó békés jólétben egyre inkább elvesztettük józan éberségünket, egyre inkább önmagunk hatása alá kerültünk. Jelenics István teológus úgy fogalmazott a Mandirendnek adott interjújában, hogy Isten az embert az önteltségtől úgy óvja meg, hogy ilyen katasztrófa helyzeteket megenged. Idézőjel vége. De nem csak önteltek, hanem túlpörgetettek, gátlástalanok is voltunk. Egyre magabiztosabbnak, sérthetetlenebbnek, a világgal szemben egyre felsőrendűbbnek éreztük magunkat. Úgy éreztük, az emberiség a tudomány segítségével mindent legyőzött, uralma alá hajtott, megoldott. Az ember mindenható. Hát nem az. Van egy nálunk sokkal nagyobb hatalom, aki nem ellenség, hanem velünk van. A gondolatébresztő teljes cikket, tehát a pestisrácok.hu-n olvashatjuk. De ne hagyjuk, hogy a járvány elterelje figyelmünket a kereszténység legnagyobb ünnepéről, a húsvétról. Fábri Kornél atya a Misevlog című sorozatának múlt csütörtöki részében arról beszélt, hogy mit szimbolizál a húsvéti gyertya. Most ezt hallgassuk meg.
Ez itt a Misevlog. Eljutottunk legnagyobb ünnepünkhöz, a húsvéthoz. Mivel a nagyszombati vigília a leghosszabb és liturgiában leggazdagabb szertartásunk, több részben foglalkozunk vele. Kezdjük is el! Húsvét tehát a kereszténység legnagyobb ünnepe. Jézus Krisztus győzelmét ünnepeljük a halál felett, hiszen feltámadt a halálból. A Szentírás tanúsága szerint, és a Hiszek egyben is így valljuk, Jézus harmadnapra támad fel vasárnap hajnalban. De jól számolunk? Jézus pénteken halt meg, akkor a harmadik nap nem hétfő. Péntek másnapja a szombat, harmadnapja pedig a vasárnap. Most már csak azt kell tisztáznunk, hogy akkor miért nagyszombat este ünnepeljük a feltámadást. A liturgiában és a keleti időszámításban is a vasárnap előző estével kezdődik. Éppen ezért ünnepelhetjük a feltámadást már nagyszombat este. Ezt hívjuk vigíliának. A vigília vírasztást jelent. Ezen az éjszakán az egyház imádkozva várja az Úr feltámadását. Húsvét vigíliájának liturgiája négy nagy részből áll. Az első a fény liturgiája, a feltámadás fényét ünnepeljük. A második az ige liturgiája, amelynek során 9 szentírási részt olvasunk fel. A harmadik a keresztség liturgiája, amelyben megújítjuk a keresztségi fogadalmunkat. A negyedik pedig az eukarisztia liturgiája. Az egész ünnepi szertartás végén szokás feltámadási körmenetet is tartani. Nagyszombat liturgiája természete szerint éjszaka kezdődik. Abban a sötétségben, amely a világra borult Jézus halála után. Az előírások szerint tehát csak sötétedés után lehet kezdeni a szertartást, és be kell fejezni vasárnap pirkadatig. Olykor azt tapasztaljuk, hogy a kezdési időpont mégis korábbra kerül. Ennek több oka is van. Érdemes tudni, hogy az 50-es évekig a Szent Háromnak minden szertartása a szentségi bölcs miatt reggeli időpontra került. 12. Pius pápa az 50-es években vezeti be, hogy nagyszombat este kell ünnepelni a feltámadást. Viszont ennek bevezetése az 50-es években Magyarországon olyan időszakra esett, amikor tilos volt sötétedés után gyülekezni. Így evidens volt, hogy nem lehetett körmenetet sem tartani. Szerencsére ez ma már nem áll fent. Egyéb okokból lehet korábbi kezdési időpont, például, hogyha egy pap több településen is szolgál. Az sem elhanyagolható szempont, hogy lehetőség szerint minél többen tudjanak részt venni a szertartáson. Az első rész, a fény liturgiája tűzszenteléssel kezdődik. Egy arra alkalmas helyen, a templomon kívül tüzet gyújtunk. A templomban minden fényforrást eloltunk. A pap fehér miseruhában az asszisztenciával együtt a tűzhöz vonul, majd néhány köszöntőszó után megszenteli a tüzet, amelyről hamarosan meggyújtja a húsvéti gyertyát. A tűzszenteléssel a feltámadást ábrázoljuk. Azon az éjszakán, amelyen látszólag győzött a halál az élet felett, a bűn megölte Krisztust, felragyog a feltámadás fénye. A húsvéti gyertya is a feltámadt Krisztus szimbolizálja, aki győztesen tért vissza a halál országából. A húsvéti gyertya jelentőségét és méltóságát bizonyos jelképekkel is kiemelhetjük, melyeket a pap a húsvéti gyertyába vés. A ma használt húsvéti gyertyákon ezek alapvetően már rajta vannak, így ez a vésés ma inkább szimbolikus. Hogy megértsük ezek jelentését, miközben ezeket vési, a következőket mondja a pap. Jézus Krisztus tegnap és ma. Ő a kezdet és a vég. Ő az alfa, és ő az omega. Övé az idő, és övé az örökké valóság. Övé a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Amen. Ezután a pap 5 tömjén szemet is szúrhat a gyertyába, kereszt alakban, Jézus 5 szent sebére utalva. szent és dicsőséges, sebb helyei által őrizzen és védjen meg minket az Úr Krisztus. Amen. Ezután a pap a szentelt tűzről meggyújtja a húsvéti gyertyát, majd így szól, a dicsőségesen feltámadt Krisztus világossága oszlassa szét szívünk és elménk homályát. Majd felemeli a húsvéti gyertyát és énekli, Krisztus világossága, amire feleljük, Istennek legyen hála. Ezután bevonul a templomba. A vonulás során még kétszer megáll, felemeli a húsvéti gyertyát és énekli.
Krisztus világossága.
Ez alatt a minisztránsok továbbadják a húsvéti gyertya fényét a híveknek. Éppen ezért érdemes otthonról hoznunk gyertyát, de sok esetben erről a plébánia is gondoskodik. Miután a pap az oltárnál harmadszor énekli Krisztus világossága, a szentélyben előkészített gyertyatartóra helyezi a húsvéti gyertyát. Ekkor felcsendül a húsvéti örömének az exultet. A latin exultet szó azt jelenti újjongjon, ezt halljuk az ének első sorában. Az exultet egészen pontosan a húsvéti gyertyát megszentelő és felajánló örömének. Felcsendülése előtt általában meg is tömjénezzük a húsvéti gyertyát. Miről is szól ez az ének? Megénekli, hogy mit ünnepeltek a zsidók húsvétkor, és mit a keresztények. Dicséri az éjszakát, amely egyedül volt tanúja az Egyiptomból való kivonulásnak, illetve a feltámadásnak. Azt is megtudjuk belőle, miért volt szükség a megváltásra, a bűnből való szabadulásra. A mű eredete az 5. századra tehető. Szerzője ismeretlen, de Szent Ambrusnak és Szent Ágostonnak is tulajdonították. A dallama annyira szép, hogy Mozart állítólag azt mondta, minden művét felajánlaná, hogyha elmondhatná, ő írta az exultet első sorát. Az exultetnek van egy hosszabb, közel negyedórás és egy rövidebb változata. Énekelheti pap, diakónus vagy más is. Ez alatt állunk, kezünkben a gyertyával. A végén eloltjuk, és áttérünk a második nagy részre, az ige liturgiájára. Az ige liturgiája rendkívül hangsúlyos része a húsvét vigíliájának. Amint korábban említettem, 9 szentírási részt olvasunk fel. 7 az Ószövetségből, 2 pedig a Szentleckét és az Evangéliumot az Újból. Jó, ha mind a 7 olvasmányt fel tudjuk olvasni az Ószövetségből, de lelkipásztori okokból ezek közül néhány elhagyható. 3 mindenképpen olvassunk, és ezek között kell, hogy szerepeljen a Vöröstengeren való átkelés a kivonulás könyvéből. Minden egyes olvasmány után zsoltárt éneklünk, majd egy könyörgés következik. Az utolsó után felcsendül a dicsőség, ekkor megszólalnak a csengők és a Rómából hazatérő harangok. A dicsőségre meggyújtjuk az oltárgyertyákat. Sok helyen csak ekkor kapcsolják fel a templom világítását is. Ezután következik a Szentlecke, majd ezt követi a díszes Alleluja, ami a dicsőséggel együtt elmaradt egész nagybölcs során. Majd jön az evangélium, melyben Jézus feltámadásáról hallunk. A prédikáció után a keresztség liturgiája, vagy a keresztelési fogadalmak megújítása következik, de erről majd a következő részben beszélünk.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk végéhez értünk. Imádkozzunk azért, hogy ez a megpróbáltatás a magyar nép lelki-testi megújulására szolgáljon, és higgyük, hogy Isten minden rosszból jót tud kihozni. Áldott húsvéti ünnepeket kívánok minden hallgatónak. Elköszön a mai jó hírek szerkesztője Patkoló Éva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.